Én Stirkata vagyok, ez pedig a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja. Ez az év is pont olyan gyorsan telt el, mint a tavalyi, és igyekszünk hagyományt teremteni évvégi összefoglalónkkal, így mai vendégeim a Kétházi Nyúl, Fekete Balázs, a Bitcoin Bázis alapító tulajdonosa, és Kovács Andi, a Bitcoin Bázis főszerkesztője. Hello-sztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat ebben az évben is.
Ebben az évben is, ennek az évnek a végén is.
Ennek az évnek a végén, pardon.
Már nincs sok, számoljuk a perceket. Na, én hadd ragadjam meg a szót és a lehetőséget, így rögtön az elején, hogy köszönetet mondjak a hallgatóknak, hogy ebben az évben is ilyen kitartóan és lelkesen hallgatták a Bitcoin Kebabot. És külön köszönöm, hogy nagyon sokan írtok adásötletekkel, visszajelzésekkel. Szerintem, amikor elkezdtük ezt a podcastot, akkor magunk sem hittük, hogy persze reméltük, hiszen ezért dolgoztunk, de hogy nem, én személy szerint nem hittem volna, hogy sikerül ezt eddig eljutatni, és ilyen jó lesz a fogadtatás. Úgyhogy nagyon köszönöm, és rögtön át is dobom a labdát Balázsnak. Csak egy kis összefoglalót, hogyha megejtenél arról, hogy mi újság a Bitcoin Bázis házatáján 2023-ban. Mennyire szeretik a magyar olvasók a Bitcoin Bázist?
Jaj, hát ha itt tezed fel a kérdést, akkor azt mondom, hogy nem nagyon, mert az oltást ezt kapjuk folyamatosan.
Komolyan?
Hát ez normális, tehát ez egyértelmű, hogyha közösségi média kommentel az ember, akkor általában előtérben vannak a negatív meglátások, ami valamikor jogos, és el is ismerjük, hibázunk, akkor természetesen javítjuk. De ez ilyen, tehát ez ilyen szakma. Szerintem nem vagyunk egyedül ezzel, hogy volt.
De van egy nagyon jó mondásom, de most sem mondom el, mert nem lenne publikus.
Nyugodtan. Freedom of voice.
Jó, nem, majd jövőre talán. Ja. Ne arra úgy, hogy közbevágtam.
Semmi gond. Ja, szóval, hát mi a helyzet a Bitcoin Bázis házatáján? Kezdjük azzal, hogy hosszú év volt, ez is. Egyre hosszabbak az évek. És ez szerintem azért, amely egyre jobban próbáljuk csinálni azt, amit csinálunk. Elsősorban mi tartalomkészítéssel foglalkozunk, és azt a részt próbáljuk finomítani, minősíteni, jobbá tenni. Tehát etéren próbálunk egyre jobbak lenni, természetesen nem vagyunk a toppon, meg sose leszünk, mert ez egy görög tanulási folyamat. Az online média piac egy érdekes állatfajta, különösen Magyarországon, én nem akarom ezt a többi, tehát dimenzióba helyezni a dolgot. A kriptomédia piac Magyarországon szintén érdekes állatfajta. Ha a látogatottságot vesszük, akkor továbbra is, tehát analitikai adatok alapján vezető pozícióban vagyunk Magyarországon, hogy átlagosan 1 millió oldal letöltéssel dolgozunk átlagban havonta. 200-300 ezer egyedi látogató, tehát userre. Ezzel, tehát a minket követők, hát minimum dupláját tudjuk szolgáltatni, tehát szolgáljuk ki. Havonta egyre több cikket írunk, viszont közben egyre több a megkeresés is, hogy másoknak írjunk, vagy mások is szeretnének kihelyezni cikket a Bitcoin Bázisra. Ez azért egy kicsit olyan kontroverzi, hogy mondják magyarul kontroverzi? Tehát
ellentétes, vagy...
Igen, tehát egy kicsit ez rossz szájízt hagy sokaknak, sok olvasónak a szájíze van emiatt, mert sok az ilyen vendégtartalom, aminek a hát minősége vagy célja nem éppen egyezik meg a szerkesztőségi célokkal. Ez egy ilyen, hogy mondjam, nem akarok se ide, se oda se beszélne, egy szükséges jó vagy rossz, Ahogy egyre nagyobb a bitcoin bázis, és egyre magasabbak a költségeink, egyre több személy dolgozik be bitcoin bázisra, tehát növekednek a költségek, és egyben növekszik a hirdetői érdeklődés a bitcoin
Nyilván.
bázis iránt. Tehát ez is egy pozitív, mert őszintén szólva azért 2000, mit írunk, 23 azért még egy kicsit olyan medvés volt, ugye? Tehát
hát
én
mondhatjuk,
azt mondom, hogy
igen.
Mondhatjuk,
Most itt a végére egy kicsit itt feltörtek a bikák, de ja, mondhatjuk.
Így van. Szóval ahhoz képest is ennek ellenére, tehát én nagyon jól emlékszem, mi volt 2018-ban, 19-ben, ugye az előző medvepiac során, akkor tényleg halál volt. Tehát én most ezt hirdetői szempontból
Igen, igen,
mondom.
Szempontból.
És ahhoz képest, tehát rengeteg, továbbra is, tehát ebben az évben rengeteg volt a megkeresésünk, rengeteg a megkeresés, a komoly, hosszabb távú együttműködés, remélhetőleg a minősége a hirdetői tartalmaknak is fog növekedni, vagy növekszik szépen lassan. De a lényeg az, hogy a medvepiac ellenére mi elég stabilan állunk a magyar piacon, magyar online média piacon, vagy hát kriptomédia piacon, az
Igen, specifikus, igen, igen.
Szóval etére nincs panaszkodni valunk, és pontosan emiatt képesek vagyunk, hogy mondjam, mélyíteni a működésünknek a minőségét, és egyben új területeken is kipróbálni magunkat. Tehát azért most már lassan nem titok, vagy nem köt minket titoktartási szerződés, de a Bitcoin bázis ugye már jó ideje együtt dolgozik a Binance-el, Binance-nek a lokalizációs részlegével, tehát mi csináljuk a Binance-nek a lokalizációját is, vagy hát a proofreading részét. De szerintem ez is egy jó, ugyanis tehát a Binance az elég komolyan gondolja azt, hogy eljön a magyar piacra, és magyarul kínálja a usereknek a szolgáltatásait. Tehát ez, ami még így érdemes megemlíteni, mit mondjak? Tehát azért trafikban, látogatottságban azért hozzá kell tennem, az elég vegyes. Tehát nőttünk egy picit, vagy hát még nem tudjuk a decemberi adatokat, de nőttünk gyíron-gyír egy picit látogatottságban, de azért érződik, hogy nagyon visszaesett az érdeklődés a kriptók iránt Magyarországon. És azt már mondtam szerintem múlt évben is, hogy tehát a bitcoin árfolyam az korrelál a látogatói számunkkal.
Aha, tehát lehet következtetés levonni, jaja, értelem.
Persze. Tehát látjuk, hogy az érdeklődés azért nem ott van, ahol volt például 2017-ben, vagy éppen 2021-ben. Szóval, de relatíve jól tartjuk magunkat, nem tudom, így nem tudok így széles körben beszélni, mert nem tudom, hogy konkrétan mi. Tehát
ez teljesen jó beindítónak. Andi, te mégis egy kicsit talán közelebb vagy az olvasókhoz. Te mennyire tapasztalod azt, hogy mondjuk ezek alatt, az évek alatt egy kicsivel, hogy így mondjam, szofisztikáltabbak lettek az olvasók, vagy nagyobb tudásra tettek szert, vagy hogy tapasztalható mondjuk az az elköteleződés, amit mondjuk a Bitcoin bázis tanúsít a magyar piac iránt, hogy ez így a másik oldalról szembetűnő-e számodra valamelyest?
Hát őszintén, ugye én most már negyedik éve vagyok főszerkesztő, van egy magbázis, amelyik tényleg elkötelezett, rendszeres olvasónk, ők abszolút képben vannak amúgy a kriptovaluta piaccal, folyamatosan követik nem csak rajtunk keresztül, hanem ugye a nemzetközi sajtón keresztül is a kriptós híreket. Ők átlátják a technológiai, pénzügyi oldalát, viszont sajnos még mindig van, és ez inkább a többség, aki nem igazán van képben a dolgokkal, de rendszeresen kommentál a közösségi médiában, e-maileket küld nekünk, engem személyesen is meg szoktak keresni, és néha olyan dolgokkal az vádaskodnak, olyan dolgokat mondanak, írnak, ami abszolút nincs köze a valósághoz, és amikor esetleg mi információt adnánk nekik, felvilágosítanánk őket kedvesen, javasolnánk nekik, hogy esetleg hol tudnának mondjuk olyan anyagokat gyűjteni, amivel jobban megismerhetik a kriptovalutákat, érthetik az egész működésüket, a működés elvüket, akkor ezt is támadásnak vélik. Szóval azt, hogy szofisztikáltabb a magyar közösség, hát azt annyira nem mondanám, mondom, van egy kis szűkebb réteg, aki tényleg együttműködő, érdeklődő, abszolút képben van az egész piaccal, és van még sajnos a többség, aki annyira nem. Úgyhogy az olvasóktól tényleg rengeteg visszajelzést kapok, és nekem alapvetően az utóbbi 4 évben ez jött le.
Jó, talán egy kicsivel azért fényesebb a kép minden évvel, mint amilyen előtte volt. Azt még mondd el, légy szíves, hogy mennyivel nőtt az írók bázisa, akik minden nap hozzájárulnak a Bitcoin bázis működéséhez.
Hát a csapatunk az egyre nagyobb. Amikor elkezdtem ezt a főszerkesztői munkát, akkor még csak 6-an voltunk, most pedig már 19-en. Szóval nem olyan egyszerű, amúgy a mindennapos munkát, a híreket követve, a közösségi médián mindent figyelembe véve ennyi embert azért irányítani. Sokszor emiatt is kapunk kritikákat, hogy hát nem vagytok elég gyorsak, mert hát 10 perc ezelőtt kírták a Twitterre, hogy valami történt, és mi csak 2 óra hosszan múlva hoztuk le azt a hírt. Mi folyamatosan követjük ugye a híreket, de ugye az sem lehet, hogy mondjuk egy órában kimegy 10 darab cikk, aztán meg órákig semmi nincsen, szóval azért nyilván be kell ezt osztani, ráadásul az írói bázisunk is olyan, hogy nem mindenki minden nap, a nap 24 órájában azért elérhető, de azért próbálunk tényleg követni az eseményeket, a közösségi médiákban, főleg ugye az X, ugye a korábbi Twitter, az egy nagyon jó kriptós bázis. Az egyetlen probléma inkább az, hogy a magyar piacon annyira még nem népszerű, és nagyon sokan inkább a Facebook, Instagram felé orientálódnak, holott az ilyen szakmai blokklánc technológia, pénzügyekkel kapcsolatos hírek inkább a Twitteren mennek, és ott tényleg rengeteg hasznos információt lehet találni. Ilyen nagy tényleg szerkesztői bázissal amúgy próbálunk tényleg napra készek lenni, mindent figyelemmel kísérni, és hát így, hogy folyamatosan fejlődünk, azért tényleg egyre nagyobb a látogatottság, egyre több hírt osztunk meg, azért ez egy pozitív dolog, mert tényleg elképesztő változás van 2019-hez képest. Akár látogatottságban, akár tényleg a
az
csapatunk.
Az biztos.
Igen.
Na jó, akkor a bevezetőnk után én azt javaslom, hogy ugorjunk bele. Ugyanaz lesz a tematikánk, mint hogy a tavaly évben is csináltuk. Szépen végigmegyünk hónapról hónapra 2023-as éven. Megpróbáltam összegyűjteni a legérdekesebb cikkeket az adott hónapból. Így kezdjük a januárral, ami inkább így a most visszatekintve hangzik talán érdekesnek az akkor megjelent cikk címe, miszerint az FTX alapító Sam Bankman-Fried ártatlannak vallotta magát az első tárgyaláson a büntetőjogi vádakban, és nyilván azért mondom, hogy ez innen visszatekintve most már megmosolyogtató, hiszen hétrendbeli csalás vádjával ítélték el. Hogyan tekintetek az utóéletére, ugye a tavaly novemberben történt eseményeket tekintve? Mennyire rázta ez meg tényleg alapjaiban a kriptopiacot?
Azért még most is arról beszélünk, hogy oké, most már talán nincsen medve piac, most már se konszolidáció, most már talán bullban vagyunk, de hát menjél vissza az időben. Mikor volt a novemberben? Melyik november? Azt sem tudom, melyik november?
2022. november.
Így van. És akkor még talán múlt hónapban is, vagy még októberben.
Múlt héten.
Még arról siránkozott a fél crypto community, hogy jaj, Van Lambo, meg minden. Szóval azért még... Azért, és ez egyértelmű, én nem is azt mondom, hogy az FTX, csak az FTX számlájára írható, hanem úgy Einblock a hozzá kapcsolódó, meg az eluralkodott, inkább az eluralkodott, a szokás szerint minek kapzsiságnak, a kriptohitelező platformokat illeti, ugye bedőlt a Celsius, ugye ne felejtsük el, BlockFi, tehát bizony. Ők is így úgy, és nem akarok Magyarországon is mondani, de tehát ott is történtek dolgok, pontosan az FTX miatt, de ez nem csak azért, mert az FTX, meg a Sam Bankman volt itt a Lex Luthor most a múlt évben. Egyértelmű, hogy a piaci szentimentet a Bankman adta meg, tehát miután az egész elindult a lavina novemberben CZ-be. Tehát ez az alap. De dominónak az első, talán az első legnagyobb eleme volt, és akkor szépen elkezdett dőlni a többi. Ami, tehát figyelj, én azt mondom, aki már régóta benne van, és van egy szűk réteg a Bitcoin bázis olvasói között, akik már túléltek kettő medvét legalább, ha túléltek, ők azért, tehát most őket azért annyira már nem rázza ez meg. Tehát most már nem beszélünk arról, hogy egzisztenciális, hogy jaj, most holnap nulla lesz a Bitcoin. Tehát attól már nagyon-nagyon messze vagyunk. Így van. De közben meg, tehát minél tovább van benne az ember, annál könnyebben veszi ezeket a dolgokat. Ha összehasonlítom azzal, hogy mi volt 2018-19-ben, ahhoz képest, hogy mondjam, egy kezelhető incidens volt a piacokon, és itt jön képbe a szabályozók, akik, hát ezt mindenki döntse el maga, hogy jó, hogy közbe léptek, vagy nem léptek közbe. Én eléggé szabadpiaci vagyok, tehát én szabályozókat nem nagyon szeretem, szóval én abban, hogy a piac magát szabályozza, hiszek, de viszont tény, el kell ismerni, hogy azért jó, hogy azért a szabályozók is ránéztek a FTX-re, és elindult ez a per, meg a végén a döntés, hogy mi lett belőle, vagy hova került.
Egy kicsit én úgy is gondolom, vagy azt is gondolom, hogyha visszanézzük mondjuk így az eseményeket, akár 2021 mitén elejétől, akkor ez így tök törvényszerű volt, hogy meg fog történni, vagy ha nem is az, hogy meg fog történni, hogy meg kell történnie ahhoz, hogy tényleg egy kicsit tisztázódjon a piac, kihújjanak ezek a szereplők. Tudom, hogy ez klisé, hogy mindig azt mondjuk minden medvepiac után, hogy igen, ki kell, hogy hújjon a férgese, és aztán utána mehetünk tovább, de aztán, ha jobban belegondolunk, akkor, és különösen, ahogy haladunk előre az időben, ennek egyre nagyobb jelentősége lesz szerintem.
Igen. Tehát én a szabályozókat nem nagyon messzire kívánom, de úgy tűnik, hogy ha valami hasznuk csak van nekik is a kriptopiacokon.
Valami.
Ha más nem az, hogy legalább dutyiba zárták a uborka zabáló, szóval... Szóval...
Na jó.
Maximum ennyi. Tehát,
képzeljétek el, januárban azt mondta a Világgazdasági Fórum, én ezen eléggé meglepődtem, hogy ő már tavaly januárban ezt mondta, hogy a kripto mainstream lesz. És az IMF recessziót jósolt. Nagyon, nagyon, nagyon okosság.
Hát ezt nem is tudom. Tehát ezért megint olyan entitások, akik fentről ugatnak, meg diktálnak, de sok hasznuk nincs, szerintem. Szóval mondhatnak akármit.
Ne, igazad van, és hadd említsem meg itt, tényleg ebben az évben talán az egyik legjobb, ha nem a legjobb könyv volt, amit olvastam, Alex Gladstein-nek az IMF-ről, és a világgazdaság, vagy sorry, a World Bankről szóló könyve. Mindenkinek nagyon melegen ajánlom, tényleg nagyon-nagyon. Nem tudom, lehet, hogy csak engem fogott ez így meg ez a történet. Nyilván vissza lehet hallgatni a podcastot is, amit felvettünk Alexszel, és van egy nagyon jó könyvajánló is a Bitcoin bázison cikk formájában, de vegye meg mindenki a könyvet, aki teheti. Angol kiadás érhető el, de tényleg nagyon-nagyon érdekes.
Igen, egyetértek. Itt azért hozzáfűzném, hogy ez ahogy egyre nagyobb teret nyernek a kriptovaluták, és az egész idea mögött a decentralizáció, annál gyorsabban hull le a leppel, és ezekről a szervezetekről.
És ez is tök érdekes a Bitcoinban szerintem, hogy ahogy megyünk előre az időben, sokkal jobban tágul a perspektíva. Tehát, hogy onnan indultunk, hogy itt van egy ilyen digitális valami, amiből aztán pénz lett, aztán bekerült a forgalomba, egyre több csáppal nyúlt ki több területre is, és itt az élet területeire gondolok, tehát a közgazdaságon, és a pénzügyeken túlmenően sokkal fontosabb problémákra is rávilágít. És ez az egyik, ez pont ilyen. És ezzel együtt olvasom itt ezt a következő hírt, ami tök érdekes, és szerintem meg tudjuk cáfolni rögtön. Hatalmasat ugrott a kriptós fizetések száma az elkereskedelmi. És ez megint egy tök érdekes téma amúgy, mert hogy én emlékszem, hogy most már jó 3-4 éve folyamatosan jönnek fel a cikkek, hogy egyre több szolgáltató fogadja el a kriptókat, majd nekem az a tapasztalatom, hogy egyre több gondolja meg magát. Illetve legalább annyi gondolja meg magát, mint ahány elhatározza.
Hát így van. Hát csak gondoljunk, tehát Magyarországon az egyik legnagyobb cég, ami elfogadott kriptókat, az az Alza volt. Az sem magyarok, mert csehek eredetileg, de ha jól tudom, tehát legfrissebb infom szerint kivezették a bitcoint, tehát mint fizetőeszköz. Hogy mondjam, tehát most, hogy egy kicsit belátunk a bitcoin bázis shop kapcsán, hogy hogy megy az elkereskedelem, de még nagyon-nagyon kezdők vagyunk, még nagyon sokat kell még tanulnunk erről a szegmensről. Azt látom, hogy a többség, aki adja a kriptót és a bitcoin, mint fizetőeszköz, az tényleg marketing célral adja. Egy ilyen virtue signal, nem tudom magyarul, hogy fordítják. Tehát, hogy így fejezi ki a támogatását az idea iránt,
igen.
És akkor várja, amíg a technológia be nem érik olyan szintre, hogy tényleg azt tudja nyújtani, hogy egy kávét vesz a Lightningon keresztül a helyi Starbucksba, akármi szóval. Tehát azért itt az ideje az nagyon elő, tehát fénysebességgel ott van a e-com cégek esetén, elkereskedelmi cégeknél. Viszont a tech még az azért nagyon-nagyon ez a barkácsolós tech van. Tehát most ugye van a Bitcoin bázisnak ez a shopja, de amennyi sima WooCommerce shop, tehát semmi egyedi fejlesztés, de amennyi extrát kell barkácsolni azon is, hogy mi például BTC Pay szerveren keresztül el tudjunk fogadni Bitcoint és Lightning Bitcoint, hát az is volt egy jó pár óra a fejlesztőnek, meg hogy mellette altcoinokat is, az is volt egy csomó idő, szóval azért a tech része az e-kereskedelemnek a kriptóban az én meglátásom szerint eléggé gyerekcipőben jár.
Még mindig nem elég felhasználó barát.
Nem, abszolút. Tehát nagyon, nagyon sokat kell dolgozni rajta, hogy...
Illetve tegyünk itt szerintem egy különbséget, mert azt azért elmondhatjuk szerintem, hogy a központosított valetek és tőzsdék esetében azért jóval sokat javult szerintem ez a felhasználó barátság. Tehát hogyha mondjuk azt nézzük, hogy mennyire egyszerű kezelni egy Binance vagy egy Crypto.com mobil applikációt akár. Tőzsdékre gondolok, igen. Igen. Az hatalmasat fejlődött én szerintem mondjuk a 2017-es állapothoz képest. De most, mivel a Lightning maga is egy viszonylag új dolog, bár annyira már nem, de még mindig azért mondhatjuk, hogy nincs benne annyira a köztudatban. Most egy kicsit úgy érzem, hogy visszaugrottunk újra erre a 2017-18-as állapotra, és biztos el kell tennie jó pár évnek, mire ezek a fajta defi valetek és egyéb decentralizált alkalmazások is ugyanolyan, vagy még jobban felhasználó barátok lesznek, mint ahol most vannak a központosítottak.
Hát reméljük. Igény megvan rá, tehát egyértelmű. Az igény, tehát pontosan emiatt, mert sokan csak azért adják, mert marketing célból. Már elkereskedelmről beszélek.
Igen.
Most akkor, tehát virtue signalként rengetegen adják, de a tech még mondom, az. A Magyarországon meg, hát, főleg ha figyelembe veszük a szabályozási környezetet is, meg a jogbiztonságot is etére, akkor még egy 10 évet szerintem számoljunk rá, szóval lehet, hogy mi már akkor bőven nyugdíjba leszünk.
Nyugdíjba. Hát nagyon remélem.
Mi az a nyugdíj?
Hát ez volt a következő kérdésem. Na, de mi az a nyugdíj?
Ja, szabad piac van, nincs nyugdíj.
És tök jól ide vág egyébként pont a következő hírünk, miszerint a magyarok 86%-a még soha nem használt kriptót.
Hát...
Ez valószínűleg az igazságot fedi, mert tényleg elég megnézni néhány mainstream portálnak a cikkjei alatt, ami kriptóval kapcsolatos a kommenteket. 100-ból szerintem 90-nek halványlila gőze nincs, még mindig ott járunk, hogy piramisjáték, ponci séma, úristen, lufi kidurran, ez csak a bénák pénze, akik nagyot akarnak szakítani, de majd pofára esnek. Gyakorlatilag ugyanaz a mantra ismétlődik már évek óta. Úgyhogy,
itt megemlíteném, hogy neked Kata volt egy podcastod a pénzügyi fitnesses YouTube.
Uh-huh. Mészáros Péterrel.
Igen, és ő is ugye kiposztolt. És meg lesz is. És ő kiposztolta ezt a podcastot a saját csatornájára is, és ugye végigmentem a kommenteken. Hát igen, tehát azért még a hagyományos befektetői tehát a magyar hagyományos befektetői közösség és a kriptó befektetői közösség között is az óriási szakadék van. Tehát egyszerűen még nem látják azt a value proposition-t, amit a kriptók tudnak adni egy hagyományos részvényekben, kötvényekben gondolkodó magyar befektetőnek a kriptók. Szóval, ja, tehát nem csak, hogy a mainstream, milyen mainstreamet akarunk meggyőzni, a befektetői mainstreamet, vagy pedig a általános magyar populációt, hogy használj Bitcoin. Szóval,
ja, ebben igazad van.
Rétegek között is óriási a nézetbeli különbség.
Jó, egyetértek veled, de annyival értek veled egyet, hogy azért mégis a Péter csatornája, ugye mivel, mint ahogy a neve is elmondja, pénzügyi fitness, tehát ő pénzügyi oktatásra tette fel életét, ha szabad ezt mondanom, de hogy azért az látszik szerintem a kommenteken, hogy a nagy magyar átlaghoz képest, azért Péternek biztos jó kurzusai vannak, mert azért ott látszik, hogy ott azok az emberek, akik kommentelnek, azért nem elképzelés nélküliek. Tehát most nyilván ez egy örök vita a bitcoin pártiak és a bitcoin ellenesek között, vagy lehet, hogy nem is kéne ezt így elhatárolnom. Tehát mindenki, aki mondjuk nincs a bitcoin mellett, inkább így fogalmazok. De hogy mégis a számomra az egy értelmes vita, ami ott kialakult, és nem egy ilyen parttalan, mint amit az Andi említett, hogy tudás nélkül hatalmas önbizalommal és magabiztossággal ontom a hülyeségeket magamból.
Pontosan, de mennyi ilyen
van? Ez egy különbség vanna.
Rengeteg ilyen van amúgy. Pénzügyi alapismerete nulla sajnos, és akkor ő ad tanácsokat mindenkinek, és aki esetleg igen, egy-két kommentelő megmeri jegyezni, hogy hát amúgy én bitcoinban utazom már évek óta, akkor azonnal mindenféle alpári stílusban lehordja, nem tudom. És akinek csak az magyar állampapír létezik, most erre nem tudok mit mondani. Ez az
egyébként, jó. Szerintem egy érdekes kérdés lehet, ugye te Olaszországban élsz,
igen,
hogy én itt Máltán, és ők nagyon közel vannak egymáshoz minden téren, szerintem. Én itt azt tapasztalom, hogy általánosságban az emberek, tehát a társadalom sokkal nyitottabb, sokkal tájékozottabb, és sokkal jobban használják is a kriptovalutákat. Neked is van ilyen tapasztalatod az olaszok viszonylatában?
Hát őszintén megmondom, nekem az ismerősök körében alapvetően mindenki kriptózik. Szóval ez tényleg meglepő lehet.
De miattad, akkor... vagy ez egy ilyen véletlen?
Nem feltétlenül miattam. Amikor én már megismertem őket, már akkor mindenki kriptózott. Szóval itt olyanok vannak, akik már gyakorlatilag ős bitcoinerek, a férjemet belevéve, és az ő baráti társaságában is, de a kollégái között is rengetegen kriptóznak már tényleg évek óta. Ők nagyon nyitottak, tényleg alapvetően elég széles ismereteik vannak az egész kriptovalutákról, blokklánc technológiáról, pénzügyi hátteréről, mindenről, bányászattal kapcsolatban mindennel. De azt, hogy most maga az olasz társadalom mennyire nyitott a kriptovaluták felé, hát ezt elég nehéz lenne megmondani. Itt is vannak kriptós rendezvények, különböző hírportálok, szoktak eseményeket szervezni, ilyen meetupok vannak. Alapvetően fiatalabb korosztály nyitott, egyre több üzlet fogad el például bitcoint. Valamelyik nap nekem tényleg egy ilyen kellemes meglepetés volt. A Patika kiírta, hogy most már a gyógyszereket ki lehet váltani, és lehet bitcoinnal fizetni. Úgyhogy...
Nagyon jó.
Szóval ezen...
Az direkt azért kérdeztelek, mert látom én is, hogy Olaszország nagyon elől szerepel több ilyen hírben is, hogy vagy tényleg az e-commerce kapcsán, hogy egyre több helyen fogadnak el, vagy fizikai boltokban. Hogyha igen, jól emlékszem, volt is hír egyébként az év során, hogy valamelyik áruházlánc Olaszországban elfogadja, igen, most nem tudom neked megmondani, hogy melyik.
Igen, ez egy bútor áruház volt. Ez
bútor, igen, bútor igen, áruház.
A Mondo Convenienza, az ilyen lakásfelszerelés bútorok, aha, elektronikai cikkeket árusítanak. Alapvetően egy nagy lánc, tényleg több helyen van nekik áruházék, és akkor ők direkt ezért, hogy a fiatalabb és kriptókra nyitott vásárlói kört is úgymond magukhoz csábítsák. Ezt meg is mondta a marketing menedzserük, hogy ők elsősorban a marketing szempontjából közelítették meg ezt az egészet, és azért nyitnak a kriptók felé, hogy a vásárlói körüket bővítsék, mert most inkább ez a 35 és 70 korosztály vásárol náluk, de ők szeretnék mondjuk úgy bevonzani az üzleteikbe az ilyen 20 éveseket is, úgyhogy, de amúgy egyre több bár, cukrászda, főleg ez a svájci határhoz közel, ugye a Lugano azért.
Nyilván, persze.
hogy ők nagyon nyitottak a kriptókra, és ott rengeteg étterem bár elfogadja már.
Nyilván azt lenne érdekes egyébként látni, hogy a sok helyből, amelyek elfogadják a kriptókat, mennyi az, amelyik úgy viszonyul ehhez, mint hogy Balázs is mondta, meg most te is mondtad, hogy inkább a marketing szempontok miatt tesznek egy ilyen kiáltványt, és melyikek azok, ahol ténylegesen ez így bevett üzleti eljárás lett, és megéri, és jó, és tényleg egy alternatíva, és nem csak egy ilyen marketing túl. Gondolom, hogy egy pár éven belül erre vonatkozom, biztos, hát, hogy látunk majd statisztikában.
Van olyan, ezt tudom, hallottam, olvastam már többször, hogy Trento környékén, ez Észak-Olaszország, több bárban, étteremben, újságárusnál elfogadnak bitcoint, de alapvetően inkább azt mondták, hogy a turisták már csak úgy kíváncsiságból mennek oda és fizetnek kriptovalutával, mert alapvetően helyiek nem igazán fizetnek vele. Úgyhogy itt
jó, inkább... de már ez is tök jó, igen, szerintem. Igen, meg nyilván kis lépésekről beszélgetünk, tehát valahogy el kell jutni majd a hiperbitcoinizációhoz. Ezek az első lépések. Ezek az első tyúk lépések. Na jó, még egy hírt szeretnék megemlíteni januárból, aztán ugrunk, ami szerintem egy fontos hír volt tekintve, hogy az egész évben fontos szerepet kapott a Lightning Network, mint ezt később látni fogjuk. Nos, januárban az első hír ezzel kapcsolatosan az volt, hogy Nigéria első Bitcoin Lightning csomópontja egy dízel generátorral működtetett laptopról fut. És főleg azért gondolom, hogy ez egy érdekes hír, és engedjetek meg újra egy kis önpromót, de nem olyan régen készült podcast adás Domonyai Andrással, aki Afrikában él most már több mint 10 éve, és ő számolt be, igencsak meglepő és érdekes dolgokról Afrikát illetően. Hallgassátok vissza az adást, és számomra döbbenet volt, amiket ő akkor elmondott, és így ez a hír is egy kicsit más megvilágításba kerül az én szememben, mint hogyha csak így rápillantottam volna, hogy na, jó, van egy dízelgenerátor Nigériában. Ez szerintem egy fontos hír.
Én egész Afrikát pontosan emiatt a podcastjén is meghallgattam, nagyon jó volt. Egész Afrikát, tehát Afrika nagy részét, cuccolra Afrikát befölte. Úgy jellemezném, hogy tudod, volt az a éra, az industria, tehát a iparosodás előtti éra Angliában, amikor az a kreatív potenciál, az a tenni akarás, az ambíció, az nagyon ott volt az emberekben. És
koncentrálódik, igen.
Így van, és az államok, tehát a regulátorok, vagy azért már nagyon, meg a kormányok, vagy azért már nagyon gyengék ott helyben, vagy azért, mert nem tudnak lépést tartani az innovációval, vagy a tenni akarással, ott nem tudnak mit kezdeni vele, és ez libertáriánus, kreatív, minden ambíciózus, next Elon Musk level stílus, ez Afrikában ez nagyon ott van. Tehát Most gondoljatok bele, Afrika tényleg ezt az utat végigjárja, ami teszem azt volt Angliában a 19. században, és akkor a industrializáció.
De nem, ez milyen érdekes ez a párhuzam, amit mondasz, ezen még sose gondolkodtam így, de nagyon érdekes.
És ez a potenciál, és ez végigmegy ezen az úton, akkor most ez mekkora, hát milyen geopolitikai vetületei lesznek ennek, tehát ezt kéne támogatni ott Afrikában helyben, mert akkor ott maradnak, akkor ott akarnak csinálni az emberek. Most például nem politika, de...
Nem, de teljesen igazad van. A migráció megelőzéseinek egy fajtája lehet ez is. Főleg azért, mert hogyha párhuzamot nézem, most már olyan technológia van a kezünkben, vagy lehet akár az afrikai emberek kezében is, ami mondjuk a 19. századi Angliában még gondolatban sem
volt. Sehol. Meg azért az industrialization, ezt digitális szempontból
értem.
Iparosodás az, ami Afrikában zajlik, az elképesztő.
Igen, tehát, na és így ez a hármas, hát Európa az teljesen el van maradva, de így ez, amit mondtál, most végért a kör, az IMF, Afrika digitalizációja, és ez a technológiai forradalom, hogyha ezt a három dolgot így együtt tekintjük, hát akkor ez egy eléggé komplex, viszont marhára érdekes téma.
És a kriptók ott fognak nagyot futni. Tehát most itt veszünk itt Európában, Magyarországon, benn lambózunk meg minden, hogy jaj, majd akkor a nyugdíjától lesz meg. De azért, tehát ez tényleg, ahogy mondta a Tomonyai is, hogy, hogy ez azért valós világi életbeli problémákra ad nekik ott megoldást, szemben itt, ahol ott azért többség annyira be van betonozva a hagyományos bankrendszer, igen, hogy egyszerűen kirobbantatatlan, meg annyira konform használni a bankkártyás utalást, az azonnali fizetést az OTP-n keresztül, vagy akármin keresztül.
Igen.
Hogy egyszerűen itt nehéz, akármit is, szemben Afrikával, ahol hát egy nyitott játszótér. Tehát ott aztán
gyakorlatilag, igen.
Ja.
Na jó, hát nyilván ebből szerintem lesznek még ilyen nagy meglepődések. Európában mindenféleképpen.
Hát sajnos. Én sajnos nagyon pessimista vagyok Európa jövőjét illetően, epéren. Most ez egy jó világ van, meg azért, tehát Magyarország még azért relatíve a fejlett, idézőjében fejlett országok közé tartozik, de ez a kényelem, ez a komfort, ez kiöli az emberekből az ambíciót, a tenni akarást, a vállalkozó kedvet.
Most igen, ebben igazad van. Kombinálva az adórendszerrel.
Nem kombinálva az egész. Na mindegy, ja, jó.
Jó, nem, teljesen, teljes mértékben igazad van. Na, nézzük februárt. És egy, na, megint lassan, egy érdekes.
Lassan haladunk, nagyon.
Hát, mint ahogy az év.
Az év, az hosszú volt.
Egy nagyon érdekes dolgot vettem észre, vagy nem is így fogalmazok, hogy vettem észre, hanem talán egy ilyen szembeállítás a 2022-es évvel, amikor is minden az NFT-kről szólt. És megmondom őszintén, hogy direkt nem hoztam fel nagyon sok cikket 2023-as évről az NFT-kről, mert hát szerintem, aki követi az eseményeket, annak van egy halvány elképzelés, hogy miért. Szerintem mindenkinek tele volt a puttonya már az NFT-kkel 2022 végére. Viszont ez egy érdekes dolog, ugye az NFT-k beillesztése Bitcoin tranzakciók címeibe, és a hír arról szólt, hogy ez micsoda nagy port kavart. Kellenek ezek az NFT-k a Bitcoinnak?
Hát ennek is rengeteg dimenziója van. Ha bányász vagy, akkor örülsz neki, mert tranzakciós, tehát jóval magasabb a tranzakciós díjból befolyó jövedel, Bitcoinod, arányában, mint a blokkjutalom, amit kapsz. Tehát bányászoknak nagyon jó, és én feltételezem, hogy azért a bányászok nagyon tolják az ordinázt, tehát így indirekten, hogy talán marketinge, vagy akárhogy, mert nekik nagyon megéri a dolog. Azért a múlt az általában a jövőt is megmondja, ha most az Ethereum, meg Polygon, Cardano, stb. NFT-kre gondolunk, akkor nem tudom, hol vannak azok most, de nem nagyon messze. Tehát nem tudom, mekkora volt a zuhanás, tehát értékben, NFT értékben, például az Ethereum hálózaton, hogy mekkora zuhantak az NFT-knek az árai, de tippelek egy 90%-ot. És hogy onnan felállni...
az durva.
Hát
az bravó.
Nem tudom. Nem tudom. Tehát még azért, még szerintem ez a NFT hype kicsit meghaladta a korát. Én nem temetném, de ez megint úgy van, hogy kicsit túl gyorsan jött a hype rá, anélkül, hogy valós felhasználási esetek alakulnának, vagy járatódnának be az NFT-kre.
Például hát, vagy végre arra használnák, mondjuk, amire használni lehet. Amire jó. Hát több, például lehet a jogdíj, például lehetnek a személyes adataidnak az NFT-sítése, ami nekem a kedvenc use case-em, amikor jó, egy darab NFT-vel gyakorlatilag belépőd van az egészségügyi ellátástól kezdve a földhivatalon át az okmányirodáig.
Én a jogdíj kapcsán azt mondom, hogy de hogyan? Tehát amíg nincs meg a jogkörnyezet hozzá, akkor te hiába
ezért csinálsz. Na hát éppen ez az. Éppen ez
tehát
az.
Addig, így van, tehát amíg az állam nem áll, kvázi állam, vagy a törvényhozás nem áll mögé, hogy na igen, NFT legitim, meg minden, és akkor ez be van kódolva a szabályrendszerbe, addig meghaladta a korát, és hiába tötyörészel itt a szabad piacokkal, nincs mögött ez a,
teljesen,
főleg a jogdíj. Tehát,
igen, de nem csak a jogdíj, igazad van a jogdíjjal kapcsolatban is. Két dolog jutott az eszembe. Az egyik az, hogy igen, tök nagy igazság szerintem ez, amit mondtál, hogy megharadta a korát, tehát sokkal előbb jött a hype, ja, mint hogy kiforrott volna rendesen ez a dolog. És a másik, és ebben is tök igazad van, hogy amíg a megfelelő jogszabályi környezet nincs, addig fölösleges erről beszélünk, és tök vicces, hogy pont most nem fogom mondani a nevét a magyar celebnek, aki ezzel hype-ol.
Több is van,
de most de nem is ez a lényeg, hanem egy ilyen szöveget olvastam tőle, hogy mennyivel, ugye ingatlan tokenizációjáról beszélünk, hogy ugye NFT-t vehetsz, ami egy ingatlanban szerzett részt testesít meg. Tehát mondom, teszem azt, mit én 5% tulajdonod van egy spanyol apartmanból, amit az NFT-t testesít meg, amit megvettél, mit tudom én, $1000. És akkor ez a bizonyos celeb azzal akarja alátámasztani ezt a fantasztikus vételt, hogy mennyivel gyorsabb ez, mint elmenni az ügyvédhez, a közjegyzőhöz, aláírni az adásvételi szerződést, beegyeztetni a földhivatalban, és a többi, és a többi. És akkor így nyilván a jogász fejemmel elgondolkodom, hogy aha, igen, biztos gyorsabb megvenni az NFT-t, csak hogy nem éred el azt a joghatást, mint azzal a hosszú folyamattal, amíg elmész az ügyvédhez, a közjegyzőhöz, a földhivatalba, mert hogy megvehetette azt az NFT-t, és mondhatják neked azt, hogy ez testesíti meg, de ez a hatályos jogrendszerrel nincs pariban, tehát nem lesz bejegyezve az NFT-d a budapesti kerületi földhivatalba, vagy a nem tudom én hova, melyik földhivatalba, ahol az az ingatlan fekszik, tehát gyakorlatilag semmit sem ér az NFT-d, ami azt testesíti meg, hogy neked egy résztulajdonod van.
Ja, abszolút egyetértek, tehát nem tudom kommentálni, mert ez...
Nem is kell, ezek az én kis, hogy hívják, fellázadásaim, de nyilván nem minden esetben tehető meg, hogy hangosan kiabálunk. Majd eljön annak is az ideje. És egyébként pont ehhez kapcsolódó hír volt Paul Logan, aki egy olyan NFT projektet népszerűsített, amely soha nem is létezett, és ugye azért a tavalyi évben ennek volt jó sok hozománya számára. Börtönben nem ment még, de hát azért elég jól leírta magát. Hát mehetne.
És nem is az egyetlen projektje volt kriptótéren. Tehát én nem értem az influencer kultúrát. Tehát nem értem, hogy aki egyszer átcseszi a saját követőit, az utána hogy lehet továbbra is pénzügyileg megkárosítja őket, továbbra is hogy lehet egy validi youtuber vagy influencer. És a másik, hogy ez ellen miért nem lép fel például a YouTube, vagy a
Google. Hát a Mika most fel fog lépni ez ellen, ugye az európai kripto szabályozás, de hogy szerintetek, mondjuk én a Paul Loganről simán elképzelem, hogy ő ezt vágta, hogy miről van szó. Hát hiába adja elő. Mondjuk elő se adta, hogy nem tudta, nem mondott semmit, hogyha jól tudom, nem? Így angolosan távozott.
Tehát ugye projekt az, hogy valami NFT-t akartak, ilyen CryptoKitties-szerű NFT-k, vagy nem tudom, miket, és begyűjtöttek egy csomó pénzt, kiderült, hogy úgy photoshopolták az NFT-ket, vagy mögötte álló JPEG-eket, ígérte publikusan, hogy majd kompenzálja az embereket. Amúgy Coffeezillát javaslom etére, hogy kövessék a YouTube-on.
Igen, nagyon jó.
Kripto-detektív szerűség, és de tovább se, tehát semmi előrelépés nem történt. De ez mondjuk Magyarországon annyira nem releváns, mert nemzetközében ütött, tehát a Logan Paul ügy, de Magyarországon nem tudom, mennyire van ez így.
Jó, de figyelj, ezt akartam pont kérdezni, hogy ő, tehát Logan Paul, őről el tudjuk képzelni azt, hogy ő tudta, hogy mi zajlik a háttérben. De most őszintén, azt el tudjátok képzelni, hogy például az FTX-nek a kapcsán a Giselle Bündchen, meg a Naomi Campbell, meg a nem tudom én ki, azok vágták, vagy meg a Kim Kardashian, mondjuk őről még el tudom képzelni, hogy esetleg tudhatta.
De hogy el tudjátok képzelni, hogy
ők képben vannak, és ezt ugyanúgy elmondhatjuk a magyar celebekről is, leszámítva egy-kettőt, akik nagyon harcosan kiállnak egy-két ügy mellett, de mondjuk a többség, a szerintetek utána néz és elolvassa a white paper-öket, meg mit tudom én, hogy ő tudja, hogy ő mit.
Megdobják $1-2 millió dollárral, akármivel, promózd, nesze, ennyit kapsz, meg még kapsz XY jutalékot is, ha jól futasz, invest a befektetés, és kvázi ennyi. És
jó, de én...
kapott, és még adóznod se kell utána, stb. Tehát a celebek azok az egyik legnagyobb adó elkerülők a világon, meg a adóoptimalizálók.
Jó, persze, mondjuk, nyilvánvaló, és nyilván nem ez a vita tárgya, hanem jóval inkább az, hogy azért azt nyilván a celebek is érzékelik, hogy egy, nem tudom, tusfürdő és egy pénzügyi szolgáltatás között azért óriási különbség van. Tehát, hogy én például egyetértek marhára Mikával azzal, hogy igenis felelősségre lesz vonható az a fajta influencer, aki azért nyerészkedik, hogy ezzel megkárosítson valakit. Persze nem, majd kíváncsiak leszünk nyilván a valódi törvény hatályba lépése után, hogy ez mennyire lesz majd kikényszeríthető, meg megállapítható, hogy mennyire tudta, vagy nem tudta, hogy most ez scam, vagy nem scam. Tehát, ja. Na jó, és rögtön ugye itt februárban már volt is témánk az EU, és hogy ő akar a globális kriptoszabályozás ura lenni, de hogy ez vicces visszacsatolás arra, amit az előbb mondtunk, hogy ugye nemrég olvastam egy ilyen statisztikát, hogy a nagy tech, 10 nagy tech cég közül mindössze 3 található Európában. És az összes többi Amerikában vagy Ázsiában. És még az,
még
is,
az is,
igen.
Igen. Tehát kik azok? Elcsatom, kik, melyik 3 nagy tech cég? Tehát ilyen, kik Spotify, vagy kik?
Hát nagyon jó kérdés. De az is angol nem? Spotify angol. Hát a Meta Írországban. Hát ja, csak a head of... Ja, persze, svéd, persze, hülye vagyok.
De Meta meg hát Facebook, tehát kvázi...
Persze, hát azért mondom, ezt iróniából mondtam, hogy Írországban Meta...
Nem, de hát Írországban ott rengeteg technológiai vállalat van amúgy, de most őszintén oda is miért mennek, mert kedvező adózás van.
Hát igen.
Nem piszkálják őket, sok a rengeteg fiatal kvalifikált, úgyhogy nagyjából ennyi.
Jó, de eredetük alapján azok sem európaiak.
Nem, tehát... nem amerikai a nagy többség.
Persze, persze.
Vagy kínai most. Még jönnek fel a TikTok például.
Ja. Mi lehetett az oka annak, hogy februárban a Local Bitcoins lehúzta a rolót? Ugye peer-to-peer? Az is a Mika, szerinted?
Hát mi más? Tehát finnek, jogkövető nép, Local Bitcoins, mióta van a piac? 2013-ban indultak, ha jól emlékszem.
Hát jó régen, jó régen.
Nagyon régen. Tehát az egyik legnagyobb peer-to-peer piactér volt Európában, meg szerintem a világon is. Emlékszem, annyi cikket írtunk, ahol hivatkoztunk rájuk. Ugye volt
igen,
egy ilyen statisztika oldaluk, hogy országra levetítve, hogy éppen mekkora az aktuális bitcoin volumen, amit kereskedtek rajta. Nyomálosan
értett. Hát nagyon ment, tehát, nagyon ment. Ja. Mindenki meg volt törülve. Ja. Még aki nem szerette a bitcoint, vagy nem tudta, hogy mi az, még az is vágta a lokál bitcoint. Szerintem egy kicsit egy időben itt ilyen randi oldalnak is használják. És ezt jó értelmében mondtam. Tehát nem ahogy csak randi scam. Ha nem lehetett, hogy csak így van, lehetett szocializálódni, tudod. Na, jó, egy kis bitcoint veszünk, eladunk, az mindegy, mellék zönge.
Csetelünk egy kicsit.
Ja, jó.
Értékelés.
Így.
Mindenki boldog.
Így van. És te ne iszunk egy sört.
Ennyi. De ja, hát én mondjuk, te mondom, Európa a kriptoszabályozás központja akar lenni, hát így, hogy megöli, meg elüldözi a még legitim működő, már mondjuk nem tudom konfirmálni, hogy a Local Bitcoin azért volt-e implementálva ilyen AML, akármi rendszer.
Hát nem tartom valószínűleg, hiszen nem volt.
Ja. Vagy lehet, hogy pont azért volt az egyik, hogy pont az volt az egyik megszűnési oka, hogy ugye ez pénzbe kerül az ilyeket implementálni, az
hát
annyira
is
jó,
kevésbe.
Azért nem ment a annyira jó nem ment a Local Bitcoin.
Szóval, hát inkább a társadalmi hasznossága volt szerintem inkább mérhető, mint a gazdasági. Na jó, talán még az fontos hír volt szerintem februárból, hogy elindult az első EU-ban jóváhagyott euróalapú stablecoin, ugye ez a Circle-nek az euróalapú stablecoinja, ami azért annyira nem hasított így az év alatt. Legalábbis én nem tapasztaltam, hogy nagyon hasított volna.
Hát, tehát euró stablecoinok voltak már korábban is, Binance-en is van, ha jól emlékszem, aztán még Krakenen is van egy, de nem biztos. De a lényeg az, hogy az egyik se volt jóvá hagyott.
Igen.
Ez figyelj, EU-ban jóváhagyott euró alapú stablecoin. Hozz egy egyenlőségjelet, azt mondasz, hogy CBDC. Ennyi. Szóval...
Mondasz valamit.
Szóval, most ki a jó Isten akar egy ilyen megfigyelő CBDC euró akármit használni.
Szóval, igaz, nem tudom. Na jó, a februárt zárhatjuk a legkedvencebb híremmel az egész évből, melynek címe kezdődik. Felgyújtottak pár bankot.
Hol?
Az év híre volt. Kérlek szépen, megmondom neked, hogy hol gyújtották fel a bankokat. Több tucat libanoni tüntető bankokat támadott, meg Beirut egyik negyedében, kérni szépen. Úgyhogy talán ez még nem az, amire várunk. Jó, bár nyilván
nem arra várunk. Felgyújtsák a bankokat Magyarország, Isten, nem, hogy nem. Ilyet promotáljunk, meg minden, meg te vagy a jogász, még lehet a végén megcsesznek minket.
Igen, ráállítanak.
Ja.
Maga azt mondta egy adásban, hogy gyújtsák föl a bankokat.
Mi lesz?
Jaj. Vállalom. Na, majd hívjuk a tűzoltókat. Na jó, ugorjunk márciusra. Hát az HSBC-vel kezdődött a hónap. Hát az HSBC, ja. Szóval az HSBC és a Nationwide angol bankok betiltották a hitelkártyás kriptovásárlást. Most csak azért mosolygok itt magamban, mert amikor majd eljutunk az év végéhez, közeledve, akkor majd azért az HSBC-nek a párfordulását azt látni fogjuk, hogy márciusban még enyhe-benyhe volt a kriptókkal kapcsolatosan, de aztán október környékén már nagyon imádták. Imádni kezdték a kriptókkal.
Money talks.
Így megy. Csak nehogy felgyújtsák őket a végén. Na jó, ide kapcsolódik az is, hogy a kriptósok 89%-a még mindig a centralizált tőzsdékben bízik, ami azért volt szerintem egy kiemelkedő hír márciusban. Mert ugye januárban szembarátunk ártatlannak vallotta magát. És hát ugye itt ennek az eszkálódása szerintetek még mindig többen vannak a centralizált tőzsdék mellett, mint ellen?
Persze.
Igen, ne? Én nekem is ez a gondolatom. De miért mondod ezt, Andi?
Én azért mondom, mert felhasználó barát. Ennyi. Uh-huh. Szóval sokkal egyszerűbb a használata. Úgy vannak vele, hogy oké, nem az én kulcsom, nem az én kriptom, de legalább valaki megőrzi helyettem, meg valaki gondoskodik róla. Ha elfelejtem a jelszót, tudok ügyfélszolgálatnak írni, és kész. Szóval a kényelem szerintem nagyon nagy úr. Igen. Ebben az esetben. Ráadásul ugye mindenki rákattant ezekre a kriptókártyákra. Hát azóta meg tényleg azok a centralizált tőzsdék, amelyikek még kártyát is adnak, ugye vagy Mastercard, vagy Visa, azok szerintem most aratnak.
Ugye most látom. Mi lesz a Binance-el most akkor szerintem?
Igen, most ez egy elég jó kérdés, mert ugye a Binance-nek szerintem a Visa kártya volt az abszolút favorit. Igen. Szóval legalábbis a magyar piacon szerintem, aki kriptózik, mindenkinek volt ilyen kártyája. És nekem is volt, őszintén könnyű volt a használata. Uh-huh. Most rengeteg bejegyzést látok, különböző kommenteket, hogy nagyon sokan keresnek alternatívát. Mi is írtunk amúgy néhányról, hogy némi ötletet adjunk. Szerintem a Binance-nek találnia kell egy másik partnert, és valahogy visszacsábítani az ügyfeleket, mert tényleg szerintem ezzel nagyon sok mindenkit elveszített. Szóval a kártya az abszolút kedvenc volt mindenki körébe.
Hát nem hiszem, hogy olyan nehéz lesz egyébként visszacsábítani az embereket, mert ha jó a szolgáltatásod, akkor igazából ott fognak várni, hogy mikor lesz újabb kártya. Meg hát tényleg én is, ahogy így a közösségi média platformokon látom, elég nagy stressz forrás mindenkinek.
Igen. Ugye kérdezték folyamatosan, hogy hol lehet igényelni, milyen kártyát, hogy működik, milyen feltételei vannak az igénylésnek, hogy ugye kell stakingben részt venni, vagy esetleg valamennyit ugye depozitot hagyni, vagy igen. Bármilyen más pénz visszafizetés, cashback, van-e valami. Úgyhogy most ez nagyon nagy téma volt mindenhol. Szóval a Binance kártya hír, az azonnal robbantotta a közösségi médiát.
Ja.
Hát Magyarországon még ami úgy, ahogy megy, vagy amit hallottam, hogy megy kártyatéren, az a Crypto.com-nak a kártyája.
Igen.
De ott ugye meg kell venni a Kronos tokenjüket, és úgy tudod a különböző szintű kártyákat, tehát úgy juthatsz hozzá a fizikai kártyához. Mellette van még a Curve, az nem tudom, ismeritek-e?
A Curve, persze.
Ja.
Meg a Nexo-t dicsérik.
A Nexo is
van? Ja, a Nexo is, ja.
Meg a Bybit.
Most a Revolut. Mit mondtál, Andi, a Virex-et mondtad?
Nem. Az is van, azt inkább ne is említsük.
Nem, pont ezt nem akartam mondani, hogy nehogy említsük. Igen.
Nem, azt inkább nem említjük. Nem, a Bybit-nek van még kártyája, még működik Magyarországon is.
Ja, mert őszintén... A Bybit, igen.
Mert például a Coinbase, az nem tudom, az működik Magyarországon? Az, mert nekik is...
Én úgy tudom, hogy nem. Tehát,
nem, én szerintem sem.
Nem, mert tehát Egyesült Államok, és Unió, vagy hát a eurozónán belül talán még, de nem vagyok ebben biztos.
Aha. Mert a Bitpandának is van például, de azt tudom, hogy Magyarországon nem működik, csak eurós országokban.
Ja, persze, a forintot nem fogadja.
Igen.
Make sense. Figyeljetek, azt kell, hogy mondjam, amennyire a Revolut kriptoszolgáltatása ellen voltam, most azt kell, hogy mondjam, hogy elég jó árakon dolgozik. Hogyha Lightning Network lenne a Revoluton, akkor semmi más nem használnék, csak azt. Szégyen ide vagy oda. Bocsánat, az adást megszakítjuk.
Ez ura van, itt csak passzik vannak.
Nem, most tényleg ezt itt be kell vallanom, hogy a nagy világ színe előtt, hogy a fígben szerintem jelen pillanatban majd, hogy nem verhetetlen a Revolut. Az exchange-ben mindenféleképpen euró-forint.
De ez kriptó, az én személyesen. Én sose nem használtam a Revolutot a kriptókra is, tehát ugyanúgy...
Figyelj, kétszer használtam most kriptóra, igen. Kriptóra utaltam non-custodial walletből, nem Lightning Network-ön. Viszonylag hamar odaérkezett, bár ez nem a Revolut dicsősége.
Hát ez az.
Ugyanakkor, hogyha mondjuk összesítem, most nem fog tudni neked pontos százalékokat mondani, de azt azért mindig látom, hogy hát a Kraken, szeretem a Krakent, a Kraken a kedvencem az összes közül, ezt el kell, hogy mondjam, de azért a Kraken elég drága. Tehát, hogyha így nézem, ilyen viszonylatban, most még egyszer mondom, nem tudok neked százalékokat mondani, de a legolcsóbb minden közül a Revolut.
Hát csak így tovább nekik, akkor reméljük, hogy... Így van. Reméljük, hogy teljesen átpárfordulnak, mert én emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt még a kiutalás. Azt sem tudom, hogy most engedik-e.
Na, és ezt akartam még mondani, igen, ugye ki se tudtad utalni, most már ki tudod utalni, és teljesen jól működik minden. Tehát most már nem csak oda van rajzolva egy bitcoin jel, vagy egyéb kriptojel, és akkor ott rakosgatod ide-oda, mint egy ilyen kis baba applikáció. Könyvelgeted ide-oda, hogy hívják okat. Hanem most már valóban azok ténylegesen bitcoinok, ki tudod utalni magadnak egy hideg tárcába akár, és a többi. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy nekem nagyon szimpatikus. Majd meglátjuk, hogy így az elkövetkezendő években mennyire akarja betenni a lábát. De tényleg, csak így tovább. És hát nagy hír volt márciusban, hogy a bitcoin a 27 ezer dollárhoz közelít. Ami már az első jel volt, talán mindenki szerintem akkor egy kicsit úgy felkapta a fejét, hogy na, visszatért a remény. És hát azért most így az év végére szerintem azért úgy látszódik, hogy akkor tényleg valami elindult.
Én nem tudom mennyire, tehát annyira már nem tudom a híreket követni, de mióta Isten nyugosztolja Warren Buffettnek a jobb keze elhúnyt,
A napokban azóta én...
Azóta
a bitcoin emelkedik.
Ja, hát, nem akarok konteózni, de a Wall Street, hogy mindenki arra vált, hogy a Berkshire Hathaway feje elaludjon, és akkor oké, srácok, most már lehet.
De durva. Na látod, nincs, de új megvilágításra kerülnek itt a dolgok.
Ez most a konteó.
Hát az eléggé.
De jó, figyelj, de hát el lehet jutni erre a következtetésre. Kis kerülő úton, de na.
Megkapták a jóváhagyást.
Megkapták.
Boomerek ki haltak, és akkor most már,
hát
most már lehet partizni.
Erre azt szokták mondani, hogy egy ajtó bezárul, és egy másik kinyílik, úgyhogy. Na jó. Fontos hír volt szerintem márciusban az is, hogy elindult a WorldCoin, ami azért elég, hát az én szememben mindenképpen negatív movement. Különösen ez a konszenzus mechanizmus, és ez a személyazonossági protokoll, amivel dolgoznak, Hát ez nálam nagyon kivette a biztosítékot, már gondolom őszintén. Tehát tényleg a nyáron, amikor láttam ezeket az orbokat, ugye ezeket a szemgolyó beszkenelő kütyüket, hát nagyon utopisztikus érzésem volt, már gondolom őszintén, hogy basszus, ez már tényleg a vég kezdete.
De azért itten csatoljunk vissza az NFT személyazonosítós dologra, mert amit azt mondod, hogy az egy jó dolog, ez kvázi ugyanez, nem? Pici.
Hát nem, szerintem egyáltalán nem, mert hogy a WorldCoin az mindenféleképpen egy centralizált valami, ahol összegyűjtik az adatokat, és akkor azt ők ott kezelgetik, meg még pénzt is adnak érte. Tehát ilyen szempontból az, hogy a blokkláncon te tárolod az adataidat, ami egy decentralizált dolog, és te döntöd el, hogy kinek mennyit mutatsz belőle, hát azt szerintem köszönő viszonyban sincs a WorldCoin-nak.
Tehát annyira én nem ismerem a működék, és én szerintem azért közre játszott az is, hogy a WorldCoin feje az ugye Sam Altman, ugye?
Igen.
OpenAI-nak a CEO-ja, volt ex-CEO-ja.
Vigyázz, mit mondasz!
Mindjárt jön a perte, Magyarországra, Paraguayra, vagy hova. Szóval szerintem ez is így a média hype-ot így hajtotta körülötte, meg az elképzelés nem lenne rossz, ha nem egy centralizált entitás állna mögötte, főleg ilyen névvel, hogy WorldCoin. Tehát
hát igen.
World Economic Forum, WorldCoin, tehát tudod, azért megint beindítja a
konteót.
World War. Tehát ez a globalista dolog, hogy na minden egy ernyő alatt, ez annyira az években kicsit megkopott ez a narratíva.
Hát igen, meg tényleg ez, amit szintén a Domonyai podcastban említettünk, hogy ugye pont ott volt akkor Kenyában, amikor a nagy razziát végrehajtott az FBI a WorldCoin Kenya irodájában, hogy itt gyakorlatilag számomra az megint az etikátlan, hogy oda mennek óriás tech cégek harmadik világbeli helyekre, ahol nem feltétlenül vannak jól eleresztve a helyi lakosok, és pénzért cserébe kínálják ezeket az idézőjeles szolgáltatásokat, tehát gyakorlatilag eladják ezek a szerencsétlen emberek a személyes adataikat egy hatalmas tech cégnek, hogy azok még jobban fejlődjenek ezáltal. Tehát, hogyha elvonatkoztatok mondjuk a filozófiájától mondjuk ennek a projektnek, és pusztán ezt az akciójukat nézem, akkor nem túl szimpatikus alapból.
Na most nézem, fenn van a CoinMarketCap-en a WorldCoin.
Az egy jó kérdés. És egyébként azt is akartam kérdezni, Andi, elsősorban tőled, hogy akkor, meg így a nyáron tök nagy felhajtás volt a WorldCoin körül, de hogy azóta én nem nagyon láttam híreket.
Hú, néhányt megosztottunk a kifizetésekkel kapcsolatban. Mert tudod, ígérték nekik, hogy majd utalnak, aki részt vesz ebben a programban, igen, valamilyen stabilcoin, aztán a végén közölték, hogy nem, bocsi, mégsem az lesz, akkor valami mást kaptok. Szóval őszintén az egész szerintem egy nagy lehúzás volt.
Igen, egy kicsit nekem is az az érzetem van, hogy amekkora elánnal így elindult ez az egész, és tényleg az egész nemzetközi média tele volt vele, ahhoz képest így nagyon elcsitult az elmúlt
igen
időszakban. Jó, mondjuk ez az FBI-ra az biztos nem volt jó.
Hát most így random ránéztem WWLD coinra, $2.5 kereskedik, azon a szinten valamint elindult. Volt egy dip, bezuhanás, és most $2.5 van.
Jó, azt szerintem jó, hogy tartja az árát az indulástól.
Ja, tehát nem tudom, hogy ez mit jelent, hogy ez amiatt van, mert ugye ez általánosan a hangulat megváltozott a kriptopiacokon a elmúlt egy-két hétben, vagy mert valamit alkotnak. Őszintén szóval én is, tehát óvatosan. Én mindenkinek azt mondom, Magyarországon ez annyira nem érinti az embereket, hogy eladják az adatukat a WorldCoin-nak, mert azért jó. Tehát nem tudom, mennyit lehet ezzel keresni, hogy ottan adatot beszolgáltatnak ennek a orbnak.
Hát figyelj, szerintem azért nem megy jelen pillanatban még annyira Magyarországon, mert hát most bocsánat, abszolút, hogy ezt mondom. Most tényleg bocsánat, abszolút, hogy ezt mondom, de hogy nem magyarul van a leírás.
Ja,
tehát mert azért szerintem lenne jó pár ember, aki eladná bizonyos összegért bizonyos adatait. Ja. És ez nem csak Magyarországra igaz, tehát most ezzel nem a magyarokat szeretném degradálni. Na mindegy. És ugye márciusban kezdődött a Binance és CZ problémája, kisebb problémája, amikor is... Ha? Igen. Amikor is az amerikai hatóság beperelte a tőzsdét, és elkezdődött hát az a procedúra, aminek ugye a végét a két héttel ezelőtt, az elmúlt héten láthattuk, aminek az lett a vége, hogy CZ lemondott, Binance gyakorlatilag elhagyta Amerikát. Mi lesz a Binance-el szerintetek? Ti kinek drukkoltak?
Őszintén szóval én nekem mindig a véleményem az, hogy a CZ egy nagyon szabad piaci szinte már, tehát tényleg ez a anarchó, mint a Milei, mint az argentin elnök, ez a anarchó kapitalista beállítottságú személy, aki tényleg magasra tojik a regulációra, vagy hát tojt hosszú ideig, és emiatt tényleg mindent engedett a Binance-en. Tehát, és emiatt nem voltak ezek a fékek, meg ez a EML, a KYC, stb. Fékek, amiknek kell lennie előírtan. Ez most visszaütött. Viszont nem fog bedőlni a Binance, most még biztos nem. Tehát ebben a ciklusban, vagy ezt a bullt, ezt tudja, hogy túléli. Aztán vagy nagyon nagyra nő a következő bullnak a végére, hogy tényleg azt mondják, hogy fel kell, hogy daraboljuk, és akkor, vagy valami, de nem, egyszerűen nem látom azt, mert összehasonlítom minden más tőzsdével, lehet szídni a Binance-et, de tényleg egy olyan élmény nyújt a centralizált tőzsdék között, kriptotőzsdék között, ami a befektetőknek és kereskedőknek, amit nem sok tud reprodukálni. És ha ránézel például a KuCoin-ra, vagy a Bybit-re, vagy az összes többire, az ilyen hongkongi, szingapúri, stb. Hátterűeknek, ez minden izék Binance-nek a felépítését próbálja reprodukálni.
Persze.
Szóval én nem látom azt. Aztán legyen nem igazam, vagy legyen igazam. Kiderül egy komoly szereplő, és azért, ja, aki végigélte az előző bult, ugye Binance 2017-ben kezdett el igazán.
Igen.
Beindulni, 16-ban volt, az 17-ben volt az ICO-juk, a BNB tokenre.
Igen.
Azok kvázi, tehát akik benne vannak, kriptóban 17 óta, nekik ha csak alkalmanként is, de szembe jött a Binance neve. Tehát kvázi velük nőtt fel egy olyan bull.
Egy generáció.
Generáció, így van. Tehát azért ezt nem lehet elvenni tőlük.
Most ezt hadd mondjam el, ez nekem még mindig ilyen nagyon megmosolyogtató, amikor így visszatekintek, de hogy ugye én is 2017-ben kezdtem az ipart, CZ-vel. Ő egy kicsit előre szaladt. Nem, de hogy akkor, ugye akkor volt Máltán ez az elhíresült Blockchain Island projekt, és hát természetesen itt volt a Binance is, és gyakorlatilag 2017-ben, év végén itt volt mindenki, aki akkor a kripto szénában élt és mozgott, és akkor volt egy pillanat, rövid ideig tartó pillanat, de az a cég, akinek én dolgoztam, és a Binance, konkurenciák voltak egymásnak. És én annyira lojális vagyok a mai napig ehhez az elhalt startuphoz, akinél akkor dolgoztam, hogy a mai napig nincs Binance accountom, soha nem is akartam, és hát mindig úgy kezeltük őket. Mondom, nagyon rövid ideig, meg kb. 2 hétig tartott a máltai konferenciát követően, hogy újra megnéztem a Binance weblapját, és már megvakultam, kb. Annyi újdonság volt rajta, hogy akkor elengedtük ezt, hogy mi versenytársak vagyunk. De hogy nem gondolod azt egyébként, hogy a CZ tudatosan is csinálta ezt, hogy lássa, hogy meddig lehet nyújtózkodni? Már a jogsértésekre gondolok, vagy hát az állítólagos
sértésekre. Én nem hiszem, hogy a CZ egy ilyen profit maximalizáló. Mármint igen az, tehát a szervezet az, egyértelmű. De nem hiszem azt, hogy ő azért csinálta, vagy húzta az oroszlán bajszát ilyen sokáig, hogy ő ebből óriási egyéni saját magánszemély számára bevételre, profitra tegyen.
Nem, ezt én se gondolnám.
Szerintem az ideológia nagyon benne, tehát igen. Ez benne van. Meg ha jól tudom, ő előtte tehát, fejlesztett már tőzsdei platformokat, meg gambling, ez a gambling.
Ja, az online gaming, igen. Meg hamburgert is készített.
A McDonald's van.
Bocsánat. Most ez csak éppen tegnap ugye említetted a Binance honlap lokalizálását a magyar nyelvre, és pont tegnap proofreadingeltem Binance CZ életéről, bocsánat, egy rövid szösszenetet, ahol így kezdődött az írás, hogy hát hamburgert sütött.
Jaj, a vojak.
Még a tech platformok előtt.
A Vigi. De valahogy indulnia kellett neki is.
Hát mindenkinek.
De ja, szerintem az ideológia, vagy ez meg ugye a gamblingben mondom, azok se, az is egy ilyen párja, tudod, a szabályozók szemében.
Hát ja, de ugyanaz, mint a kriptó gyakorlatilag.
Ja.
A kapitálban.
Mondhatjuk szerencsejáték egyeseknek minket.
Ja, igen, de nem is az alap, tehát maga a szabályozás léte, vagy nem léte, meg a megtűrtség, persze. Meg a mostoha gyermek lét.
Persze. De ez ilyen, tehát a szerencsejátéket nem lehet kikerülni. Elmész Ázsiába, Kínába, Makaóba, tehát ezekre a helyekre, ez egy óriási iparág.
Makaóban van a legnagyobb online gaming konferencia ázsiai térségben.
Hát a Makaó nagyobb szerencsejáték hely, mint Las Vegas.
Kvázi, igen, igen, tudom.
Szóval ez egy Kínában megőrülnek az emberek az igenért. Tehát a szerencse, ez sajnos kikerül, és ahogy Kína szerepe nő, és a kínai életforma, vagy életvitel, vagy kultúra egyre terjed a világon, kapnak egyre nagyobb szerepet ezek is. Igen, gambling, meg óriási kockázat, stb.
Ja, hát ennek ott kultúrája van idézőjelben, persze.
Kikerülhetetlen lesz, és hiába akarnak szabályozni meg minden Európában is, hát most 500 millió online gambling site van, egyik napra a másikra születnek újak.
Hajaj.
Most hogyan? Hogy? Valami tűzfalat, valami internetes tűzfalat húznak fel nekik?
Akkor a biznisz, úristen, csak nem kap akkor a publicitást.
Persze.
Mint mondjuk a kriptók, tehát még a gamblinghez képest a kriptó is szupersztár már ilyen értelemben. Na jó, még egy cikket hadd mondjak Márciusról, és el is mondom, hogy miért fontos ez a cikk. A cikk címe az volt, hogy egy menő Bitcoin Hub közösségi tér nyílt Belgrádban, és azért tartom fontosnak ezt a cikket, mert, és megint hadd hivatkozzak a podcastra, a nyáron csináltunk egy nagyon jó adást Murányi Árpáddal, aki egy feketeöves bitcoin maxi, és ő ezt követően hozta létre a 21 című Telegram csoportot. Itt szeretnék is egyébként invitálni mindenkit, aki kizárólag bitcoinról szeretne információkat kapni, vagy kommunikálni, nyugodtan csatlakozzon ehhez a csoporthoz. És hogy rátérjek a lényegre, hogy miért gondolom fontosnak ezt a hírt, ugyanis a srácok szerveződnek ebben a Telegram csoportban, hogy ellátogatnak ebbe a Bitcoin Hubba Belgrádban. Úgyhogy aki kedvet érez, lelkes, szeretne tanulni a Bitcoinról, mindenféleképpen javaslom, mert a Telegram csoport, hát nem is tudom, kulturális értéke felbecsülhetetlen. Szerintem jelen pillanatban. Nagyon-nagyon okos dolgok hangzanak el gyakorlatilag. Abszolút. Napi szinten. Én tényleg, én Árpi innen is üzenem, hogy köszi. Kurva jó a csoport. De tényleg.
És érik a podcast megint vele, mert
igen, igen, igen.
De mondom, annyi hasznos tudás van, abban a kis, és csak alig van, tehát 40-45 fő van.
És ez az érdekes, igen, hogy nem egy tízezres csoport, meg milliós, hanem egy pár ember, de számomra a legjobb csoport, szerintem az elmúlt egy évből. Úgyhogy nagy lendülettel ajánlom. El fogjuk helyezni a leírásban a linket, ahol meg lehet nézni a csoportot. Április. Érdekes hír áprilisból a BRICS országok, ugye most ezért egyre többet lehet róluk hallani. Áprilisban mi arról írtunk, hogy egy új közös valuta létrehozásán dolgoznak. A legutóbbi érdekes hír, legalábbis számomra érdekes hír, a Milei, akit ugye az előbb említett Balázs, az újonnan megválasztott argentin miniszterelnök, nem kívánt csatlakozni a BRICS országokhoz. Ez volt a legutolsó hír. Ugye a BRICS országok a gyakorlatilag Amerika ellen szerveződnek, hogyha egy kicsit sarkosítva ezt így mondhatom, de inkább a dollárizáció ellen vannak. Szerintetek lehetnek ők egy ilyen valós csoportosulás, vagy erő, mondjuk így a másik pólussal szemben, vagy pedig abszolút makett jellegűek.
Én egyértelmű. Tehát ha a tengely, és a tengely alatt Oroszországot, Kínát értem, etéren, ha ők meg tudnak egyezni benne, akkor egyértelműen egy ellenpólusa lesz a dollárnak, és az eurónak is. Tehát azért ennek megint sok dimenziója van ennek a BRICS szerveződésnek.
Igen.
És őszintén szólva, én azt érzékelem, hogy egyre nagyobb az elfogadottsága ennek az ellenpólusnak. Nem akarok hazabeszélni Magyarországra, de azért látjuk azt, hogy azért inga van ott a Magyarországon, hogy na most nyugatra vagy keletre tekintünk-e politikai szempontból.
Hát és senki sem tudja jelen pillanatban,
bár de... Hát, jó, ebben nem
ja, ezt hagyjuk, bele, nem.
De egyértelmű, hogy és amikor például volt az Irán elleni szankció, meg még megy is, és akkor azt hiszem 3 évvel ezelőtt a SWIFT, vagy hát az USA belengedte azt, hogy akkor kitiltják a SWIFT-ből tehát a fizetési rendszerből Iránt.
Ja,
hát
ja,
szerintem sokaknak egy ilyen wake-up-kal, tehát ilyen jó reggelt volt, hogy hoppá, az USA meg tudja ezt csinálni.
Hogy ezt csak így megtehetik, igen. És mondhatják azt is, hogy jó, akkor holnaptól kizárjuk, mit tudom én, Hollandiát, most csak mondtam valamit.
Így van, és akárkivel előfordul az, mert egy dollár hegemóniában élünk.
Így van.
Nem tudok százalékot mondani, de jelentős százalékban a világkereskedelem dollárban van denominálva, kerül kifizetése itt Paraguayban is, tehát most ide beszélek, mert én meg ugye Paraguayban élek, azért ezt megjegyzem.
Na, ezt akartam is kérdezni. Igen, bocsánat, fejezd be.
Volt egy kommentom egyik podcast alatt, ami azért kicsit ja, megütött, és igaza van a kommentelőnek, hogy na, milyen érdekes, hogy a interjú alany Hollandiában.
Igen, a Máltaiban. Igen, ciprusi tír, de Málta.
Ja. Tehát azért ja, ez a decentralizáció, magyarok vagyunk ettől még, magyarul beszélünk, magyarul írunk, de ja, azért nagyon messze szakadtunk, tehát a Bitcoin bázisnak a csapatában. Sokan vannak, akik messze-messze szakadtak az országtól. Na mindegy, ez csak egy ilyen mellékzönge volt. És igen, itt Paraguayban is például, amikor vámmal kell nekem hülyéskedni, akkor alapból dollárban számolnak mindent, és akkor váltsad le, jó drágán, a bankba még, guaraniba, a helyi fizetőeszközbe, és nem az van, hogy na, akkor itt tudom, hogy a Hongkongból, amit rendelsz, azt akkor guaraniba meg is adják, és akkor ne, fizess guaraniba egyből, hanem a dollár, válts le, és akkor úgy megy, nem a dollár, ja, tehát dollárban vagy minden.
És egyébként most egy kicsit nem tartozik a témánkhoz, de nagyon érdekel, hogy az emberek, mert hogy szerintem ez is egy ilyen európai sztereotípia, vagy nem tudom, lehet csak az enyém, de hogy azt gondolom, hogy a Dél-Amerikában élő emberek imádják a dollárt. Tehát, hogyha megkérdezed őket, hogy a helyi pénz fizetőeszközükkel, vagy a dollár, akkor biztos, hogy mindenki a dollárt mondja. Ez igaz? Paraguayra is?
Paraguayban azt mondják, két biztos befektetés, vagy hát két eszköz van. Az egyik a dollár, a másik meg a tehén.
Már van tehened, az egy...
Ezt nem akartam így mondani, de...
Nevezest félre, légy szíves a hallgatókat,
ja,
jó?
Paraguay egy mezőgazdasági ország, óriási farmok, amerikai stílusú farmok vannak, 20 000-es, akármekkora marha telepekkel, aha. És akkor egy ma, és ebből élnek kvázi. És a tehén az egy olyan, mint egy bitcoin betét, és az csak termeli a pénzt hosszú távon, mert egy nap vagy, levágod, és akkor kapsz érte 20 000 dollárt, vagy éppen az aktuális világpiaci beef ár, vagy pedig szépen ugye dairy, tehát tejtermék.
És ja, csak minden részét eladják mindenhova, tehát nyilván pénzt csinál belőle.
És mellette a dollár. Bár van azért mondjuk Paraguayra jellemző, hogy Spanyolország orientált. Tehát az elit itt azért nagyon visszanéz, felnéz a Spanyolországra. Aha. De attól függetlenül a denomináció, még annak ellenére is, hogy a helyi fizetőeszköz, a guarani az egy nagyon stabil fizetőeszköz. Egy dollár olyan 7200-7300 guarani körül van, nem nagyon van volatilitásra, de dollár.
Ja, mert nincs forgalma se, gondolom, azért nincs volatilitás se.
Hát, figyelj, kicsi ország.
Jó, viccelek, csak persze nyilván.
Nem, abszolút igazod van. Tehát ez egy kicsi, nyitott ország, nagyon-nagyon, hogy mondjam, szabad piac orientált, olyan szinte, hogy reguláció hiánya az óriási, korrupció is van rendesen.
Hát klasszikus dél-amerikai állam.
És mellette nagyon könnyű letelepedni itt, vagy megszerezni cédulát, úgy hívják, hogy cédula.
Ja, rezidens.
$1000 megvan, és akkor egy örök életre van egy második, kvázi második állampolgársága az embernek itt, és mellett a szabad fegyvertartás van, nagyon-nagyon egy nap kell, hogy letedd a jogsítit például, tehát füzetsz,
és
megvan a jogsít.
És akkor ilyen szarul vezető sofőrök gépfegyverekkel mászkálnak az utakon.
Ez egy érdekes, mert tehát nem az van, hogy itt nem kriminalitás nincsen itt, abszolút. De viszont az a tudat, hogy ilyen könnyen lehet fegyvert tartani. Azért mindenkit kicsit óvatosságra int itt, mert például nem lehetett ilyen road rage-et csinálni.
Már a vérmérsékletre gondolsz, nem? Tehát, hogy nem kezd el rögtön üvölteni, mert az van a fejében, hogy lehet, hogy lelő válaszol.
Pontosan. Tehát van ez a visszatartó elő. És emlékszem, hogy az argentin elnök is ezt akarja most, hogy bevezeti a szabad fegyvertartást Argentinában.
Érdekes megközelítés.
Igen. Tehát, és lehet, hogy vissza fog ütni, mert az ott azért más gondok is vannak, gazdasági gondok is rendesen vannak, de mondom, az a tudat, hogy te, hogy a személy, akivel te dealerkedsz, hogy beszélsz, az potenciálisan egy fegyvert hord magával sokat.
Killer,
akiket úgy moderálni, így van. Tehát nem csak a rossz oldalát kell ennek látni, de igen, emellett, tehát visszatérve a tehén mellett, a bitcoin betét tehén mellett, igen, a dollár az, ami de nagyon...
Most ezt csak azért hoztam be, mert egy kicsit úgy képzelem, ugye hamarosan elérünk El Salvadorhoz is, hogy egy kicsit úgy képzelném el, mint mittain a 90-es vagy 80-as évek végi Magyarországot, amikor emlékszem, hogy mondjuk az én anyám is, aki kereskedő volt, magyar forintról állandóan márkára számolt át, aztán márkáról visszaszámolta forintra, és akkor ment a biznisz. Tehát, hogy ezt Dél-Amerikában itt tudom elképzelni, mit tudom, Paraguayban is, hogy a helyi valutáról átszámolja gyorsan dollárba, onnan visszaszámolja, El Salvadorban pedig ugyanez, csak a bitcoinnal, tehát biztoségben, hogy a lakosság azért nem állt át olyan könnyen erre a dologra, hanem ott áll, amit tudom én, Joe, 70 évesen a piacon, és akkor ott, fú, mi van, ma mennyi a bitcoin, és akkor tehát ez egy probléma lehet.
Itt azért... Tehát én csak Paraguayról tudok nyilatkozni, tehát igen, a dollár az inkább, mint menedékeszköz a többségnek itt, megtakarítás, vagy aki hazautal, ugye azért sokan dolgoznak Argentínában, ilyen Paraguayban, vagy Brazíliában, és akkor azok általában vagy reálban, vagy peszóban, vagy pedig dollárban kapnak vizutot, vagy abban tudják csak visszaküldeni, de mondom, ez csak egy megtakarítási eszköz itt inkább. Mondom, pont azért, mert a guarani, a helyi fizető, ez kifejezetten stabil. Hát ez nagyon stabil. Tehát nem ugrál, nincs infláció, az nem 3-4-5%.
Ja, hát az semmi.
Kigazdálkodható infláció van. Mondom, egy nagyon árnyalt ország, és ne arra gondoljatok, hogy itten jaj, na, bandaháborúk vannak, meg kokainbandák itt garázdálkodnak, Asunciónak a főterén, abszolút. Tehát egy nagyon békés, élhető és nagyon barátságos kis ország, nagyon tranquillo, nagyon nyugodt kis ország. Működik minden a maga latin-amerikai módján. Tehát,
hát jó, de most figyelj, de persze, én megértem, amit mondasz, de szerintem ugyanúgy elmondható Máltára is. Ha már itt tartunk, hogy ugyanúgy működik minden, meg minden országra elmondható, csak a maga vérmérsékletével. És akkor persze. Ezt te vagy befogadod, persze. Vagy nem. Igazából ez szerintem azon múlik, aki oda megy, nem aki ott van. Persze. Na jó, ez egy más téma. Na, nagyon, nagyon kedvenc írem volt áprilisból ez a Bitcoin White Paper, minden újabb verziójú Mac-ben ott van. Remlékeztek?
Igen, így van.
Ez hogy? Ez mi? Erre is van egy konteód?
Hát
erre nincs.
Figyelj, lehet a Jobs, lehet a Steve Jobs meg ott
ilyen misszió
nyilatkozatot. Ja, tudja, nem tudom, nincs konteóm rá, de azért ez meglepő dolog volt. Tehát valaki nagyon vicces volt a fejlesztő.
De hogy eddig nem vették észre,
hát,
az hogy lehet?
Én nem ez tudom, Andi.
X-akta.
Nem tudom, nincs megbukó.
Teljesen X-akta, nem?
Hát az.
Na jó. Jól tette, én szerintem is. Nagyon örültem neki. Na, a fontos hír volt szerintem az is, hogy a MicroStrategy nem áll le, és újabb 1045 darab bitcoint vásárolt áprilisban, aztán majd látjuk, hogy még mennyit vásárolt az év során. Illetve ahogy már belengedtem az elején a Lightning Network-ot, áprilisban hír volt, hogy egy újabb vezető kriptotőzsde integrálta a Lightning Network-ot, és ez a Coinbase volt. De ugye azóta integrálta már a Binance és a Kraken is.
Itt javítanék, a Coinbase-nél még mindig nincs Lightning. Tehát
komolyan?
Lesz. Nincs.
De még mindig tehát csak a Lesz-be van. Jó.
Figyelj, a Lex Luthor, a Brian Armstrong, nekem csak Lex Luthor, a Brian Armstrong. Az kijelentette akkor, hogy integrálják, de még mindig semmi. Pont a napokban jött szembe velem egy tweet, hogy na, itt van ennyi hónap eltelt, és még sehol sem.
Még mindig
nem. A Krakenen van, Binance-en is van, ezt tudom, de még mindig nem nagyon akarják adni a nagyok a Lightning-t. Nem tudom miért, nem tudom.
Hát a franc se tudja, előbb-utóbb kénytelenek lesznek beadni a derekukat, a Krakenen tökéletesen működik, úgyhogy, és engem ja. többé nem is érdekel.
Ennyi.
Ennyi. Na jó, szintén érdekes cím volt, hogy lenyomja-e Oroszország az USA-t a bitcoin bányászat terén. Szerintem már lenyomta, nem? Sőt, már az oroszokat is talán lenyomta Kína, nem?
Ezt nem tudom, hogy oroszok mennyire jöttek vissza bányászatban. Azt tudom, hogy azért, tehát egyre több amerikai bányászcég, vagy kanadai bányászcég, amiket részt, tehát tőzsdén jegyeznek. Uh-huh. Van azt hiszem kettő pool is, Foundry az egyik, ami Amerika orientált, tehát Egyesült Államok orientált, meg itt Paraguayban is van, azt hiszem a Bitfarms az egyik, ami amerikai, és valami 20 megawattos is farmjuk van itt, ami úgy, hát Amerikában, tehát például Texasban semmi, az a 20 megawatt, de itt az elég komoly számnak számít, egy 20 megawattos bitcoin bányász van. Szóval én még mindig azt mondanám, hogyha nem is Amerika, tehát Egyesült Államok adja a legtöbb hasrátát a hálózatra a bitcoinnak, attól még az amerikai cégek kitelepülve valahova máshova, Kanadába, Izlandra, Svédországba, Paraguayba, sőt most Argentina, meg Dubajba volt egy hír, hogy Dubaj, vagy Egyesült Arab Emírségekben, azt hiszem, Andi, volt valami hír, hogy ott valakik, amerikaiak azt hiszem nyitnak egy nagyobb bányászfarmot.
Építeni akarnak, igen.
Én is emlékszem erre, igen.
Szóval én azt mondom, hogy egyre színesebb a kép, már geológiai, tehát földrajzi értelemben véve, hogy hol bányásznak. Kína szerintem nem fog visszajönni arra a szintre, ami volt, mikor 50%-át ők adták a hálózat javaslatának. Passz. Oroszok meg, hát nem tudom.
Tehát most mással vannak elfoglalva.
És meg azért tényleg Oroszországban bányászni, az nem életbiztosítás. Én ezt megint személyes tapasztalatból tudom, hogy tehát nekünk volt próbálkozásunk Bajkáltó mentén, egy bányászfal felhúzására, illetve ugye Moldovának van a Transnistria nevű de facto független kis része, ezt nem tudom, ez a Transnistria az a neve, ami Oroszország fennhatóság alatt van, és ott is próbálkoztunk, de egyszerűen anno, nagyon régen, egyszerűen nem, tehát
de mi a helyi bürokrácia, vagy a helyi alvilág, vagy az érdekek?
Ez kicsit, ami Latin Amerikában is, de nem annyira, hogy tényleg mindenkinek fizetni kell valamit.
Mondjuk annak az orosz változata sokkal durvább szerintem.
Igen, de nem egy életbiztosítás. Én nem akarok, jó emberek az oroszok is, az amerikai, mindenki jó ember a világon.
Persze.
De azért az a jó biztonság, vagy ez a kiszámítható üzleti környezet, bitcoin, ipari bitcoin bányászat esetén azért fontos.
Tehát igen, elhiszem.
Én inkább örülök annak, hogy Egyesült Államokban, meg nyugati országokban van a hálózati hasáta, mert ott azért legalább nagyjából tudod, hogy mire számíts.
Jobban transzparens, hogyha lehet ilyet mondani, mert valami vagy transzparens nyilván, vagy nem. De nagyobb bizadalmam van, igen, mondjuk egy amerikai vagy egy nyugati típusú transzparenciában, mint egy oroszban.
Ja, tehát nem biztos, sok bányásznak nem fér bele az a politikai akármi instabilitás.
Igen. Hát politikai környezet.
Ami miatt ő olcsóban tud bányászni, például Oroszországban, vagy,
igen.
vagy Venezuelában, vagy Iránban például.
Egyik se egy életbiztosítás. Na jó, ugye mondtuk, hogy a Lightning Network mennyire fontos szelete volt az évnek. Michael Saylor, a MicroStrategy vezére integrálta is rögtön a Lightningot vállalati e-mail címébe.
Ennyi. Michael Saylor kapcsán csak két szó, Forever Laura. Ez az egyik, ez egy mém, ebből már mém lett, meg tudja, hogy csinálunk egy ilyen pólót is. Forever, igen. Laura, volt a Laura Senne, vagy valakivel egy podcastje, hogy, és akkor ő kérdezte, hogy na, meddig, mi lesz a Bitcoin, na, meg volatilis, meg minden, meg meddig megy fel, meg stb. Stb. És akkor szépen leírta, hogy Forever, Laura, Forever.
Hatalmas, hatalmas az öreg. Egyébként tegnap vagy tegnap előtt ugye a Baltic Honey Badger legnagyobb európai bitcoin konferencia Telegram csoportjában benne vagyok, és ott láttam egy érdekes dolgot felbukkanni. Hashtag fuck Saylor indult, és akartalak kérdezni benneteket, hogy mit tudunk? Erről aztán mit tudunk? Most közvét keresem a csoportot a Telegramomon. Nem megmondom őszintén, hogy nem olvastam végig a tweetet, egy marha hosszú tweet volt, ahol a litván Maxik kikelve önmagukból fakolják a Saylort. Én azt gyanítom egyébként, hogy itt az ETF-ek kapcsán, Bitcoin ETF kapcsán megy a sztori, de itt van, ja, fuck KYC, fuck Saylor hashtaggel indították a movementet. Na, erről majd beszámolunk, hogyha pontos információim lesznek, mert most csak így bedobtam, de elég érdekes. Na minden.
Hát figyelj, nem mindenki érthet egyet az öreggel.
Persze, szóval, meg nem is kell. Nem is kell.
Nem is kell, abszolút.
Na jó, visszatérve az influencerekre, ugye, amit mondtunk, amiről az előbb beszélgettünk, szerintem ez is egy érdekes adat, hogy a TikTok kriptós tartalmainak 30%-a hamis információkon alapszik. Én megmondom őszintén, hogy alapból ezek a TikTok influencerek már kriptós influencerek, ez egyébként vonatkozik a YouTube-ra is, vállalom véleményemet, nagyon negatív a hatásúnak gondolnám, mondjuk így az össztársadalomra nézve, és abból a szempontból, hogy ha valaki információt akar gyűjteni, vagy tanulni szeretne a Bitcoinról, tehát megnéz egy ilyen TikTokos tartalmat, azért a 30% elég magas szerintem, és talán még lehet néha rosszabbat is tesz magának ezzel.
Hát,
nyilván ez szubjektív vélemény, de...
Szerintem az a 30% még kevésnek is mondható.
Ugye?
Őszintén. Én nem vagyok az a nagy TikToker, aki állandóan nézem mobiltelefont, úgy néha bele szoktam pillantani, úristen. Szóval kész, agyilag leépülsz kb. Ez most nem csak a kriptós tartalomra értendő bármire. Hogy szóval egyszerűen nem is tudom, hogy aki onnan akar tényleg információt szerezni, az mit gondol, hogy milyen minőségű információt kap.
Ez volt a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja.